Igen, én is ezt szeretném, amit Gábor mondtál, és ezért szeretnék is imádkozni most. Menj el, jó atyánk, nélküled tényleg csak egy egylet lennénk, egy jótékonysági közösség, vagy bármilyen más emberi szerveződés, és jaj, nekünk, ha nem igaz ránk, vagy nem lesz igaz ránk, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint bárki más, és ez nem a felette állóság, hanem az, amiről Mózesnél is olvashatunk, hogy az különböztet meg egyedül minket, hogy te ott vagy velünk, itt vagy velünk. Nem azért, mert mi birtoklunk, hanem azért, mert a tieid vagyunk. Ezért a te hatalmad alatt, a lélek munkája alatt végezd el ma is közöttünk, atyánk, amit te terveztél, hogy tisztelettel, szeretettel, mennyi édesapukánknak tudjunk ne csak hívni, hanem úgy is viszonyulni hozzád. Amen. Szeretnék majd kivetíteni egy, illetve megkérem a segítséget. Egy képet, illetve majd többet. A legelső az lesz, hogy csak egy mondat az aktualitásokról, hogy merre felé tartunk. Ezt már mindjárt bekapcsolom én az enyémet. Nagyon szépen köszönöm. Remek. Különösebb komment nélkül egy aktuális hír. Azt hiszem Németországban egy templom muszlim mecsetté lett, és a templom korábbi lelkésze azt mondta, a muszlimok megmentették a templom épületét, és hozzáteszi, az imádság háza marad, és ő pedig ennek örül. Hála Istennek ez tovább folytatódik, jelentette ki, mit sem törött, mert a teljes kulturális önfeladás tényével. Ez csak egy gondolat, és nem is önmagában azért, hogy júj, míg történnek a világban, hanem az, amerre felé tartunk, amerre felé tart a világ, az el fog jönni ide is, sőt, már jelen van. Nem ez a kérdés. Az sem, hogy hogy állítsuk azt meg, hanem az, hogy hogy fogunk viszonyulni, és milyen válaszokat fogunk adni mi, ami hitünk, ami meggyőződésünk alapján. De pontosítok, mert ez így egyszerű. Milyen válaszokat fogok adni az én meggyőződésem és az én hitem alapján. A világ felé, amit közlünk, az evangélium, a szeretet, és az az üzenet, amivel megbízott Isten, azt mindenáron kompatibilissé kell tenni a világgal, úgy értve, hogy föladunk olyan törvényeket, Istentől megértett törvényeket és törvényszerűségeket a világ kedvéért, vagy megtartjuk. És ez a kor, amiben élünk, ez nem majd eljövendő kor lesz, hanem erről a rostálásról fog szólni, hogy a közösségek és a közösségeken belül az egyén hová kapaszkodik, hová vetette az ő horgonyát. A gyülekezet közösségébe, annak a társasági vagy közösségi életébe, vagy Krisztusba. Mert egy gyülekezeti alkalmon nagyon jó el lehet beszélgetni elvi kérdésekről, hogy mi lenne a jó állásfoglalás. De az állásfoglalásainkat majd hétfőtől szombatig fogjuk megtenni. Amiről ma viszont szeretnék majd beszélni, az ki van írva a diára, és szerintem lehet, hogy már többen ismerik ezt a... Valamit elírtam? Mit? Ja, a kínai mennyegző. Akkor legyen szó arról. Egyszer egy ember meghívott sokakat vendégségbe magához egy mennyegzői alkalomra. És ez a családfő, ez tényleg a kínai mennyegző, Annyit kér csupán a vendégektől, hogy ő elkészít mindent a vacsorára, és csak annyit szeretne kérni, hogy mindenki hozzon egy kancsó jó bort. És az esküv előtt Vincé oda lesz készítve egy nagy hordó, mivel nagyon sok embert hívott meg, oda mindenki menjen le szépen, és a saját kis borát öntse be, és majd a vacsora alkalmával előhozzák. És a vendégek közül egy úgy gondolta, hát itt majdnem 200-an leszünk, és a 200 liter borhoz 1 liter vizet hozzáöntök, az ugye elmegy. Belönti a kis liter vizét, fölmegy. Aztán eljött az esküv alkalom, elkezdődik a vacsora, és felszolgálják a vőlegénynek a boros hordóból merített nedűt, ami csodák csodájára színtiszta víz volt. Ez egy picit, mint a fordított története lenne a kánai mennyegzőnek, ez a kínai mennyegző, ahol emberünk úgy gondolkodott, hogy mi az a többihez képest, elfér az. 200 liter, 199 jó liter bor, jó minőségben, 1 liter az nem számít. Mert különben is, amikor lementem a pincében, úgyse látja senki, hogy mi az, amit én beletöltök, nem fogja senki sem észrevenni. És a kínai mennyegző után, ahol ott is az lett volna a lényeg, hogyha amit a házigazda mond és kér, azt megteszik, akkor jó lesz. Nem egy kényszer lesz, hiszen a bort önmaguknak hordták össze az emberek, úgyhogy nem a házigazdának kellett jópofizni, hanem abból részesedtek, amit összehordtak. És mivel vélhetően ugye nem csoda történt, hanem hasonlóképpen gondolkodott mindenki, ebből alakulhatott ki ez a helyzet. És azt gondoljuk sokszor, hogy az egyén az elfér a közösségben. De hadd olvassak föl egy igerészt majd, és láthatjuk azt, hogy amit az egyén beletesz a közösségbe, amelynek része, az mennyire befolyása, mert utána abból fogunk részesedni. És itt most a boros hordók helyett lehet képzelni bármit, ebbe lehet jófajta, nem tudom, mustot tárolnak-e így, vagy bármi más, de a lényeg, hogy a közösből lehet részesedni. Isten ígéből szeretnék felolvasni egy viszonylag hosszabb részt, Józsué könyvéből, a 7. fejezetből, Izrael veresége Ajnál is. Most maradjon ülve a gyülekezet, szeretném így felolvasni. De Izrael fiai, tehát Józsué könyve, 7. fejezet első versétől. De Izrael fiai hibát követtek el a város kiirtásakor, mert a Júda törzséből való Ákán, Karmi fia, Zabdi unokája, Zerah dédunokája elvett a kiirtandó dolgokból. Ezért föllángolt az Úr haragja Izrael ellen. Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ajba, amely Bét Áven mellett van, Bételtől keletre, és azt mondta nekik, menjetek és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek és kémkedtek Ajban. Amikor visszatértek, Józsué azt mondták neki, Ne vonuljon föl az egész nép, csak 2 vagy 3 ezer ember vonuljon föl, azok is megverik Ait. Ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonulták tehát oda a népből, mint egy 3 ezren, de megfutamodtak Ai emberei elől. Megöltek közülük Ai emberei, mint egy 36 embert, és üldözték őket, a kaputól egészen Szebráig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué pedig megszaggatta ruháját, arccal a földre borult, az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. Fejükre port hintettek, közben ezt mondta Józsué, jaj, Uram, Uram! Miért is hoztad át ezt a népet, Ha az, most az Emória kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bár csak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellensége előtt? Ha meghallják ezt a kánániak és az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiírtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Az Úr azt felelte Józsuénak, kelj föl, miért estél arcra? Vétkezett Izrael, áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirdantó dolgokból, loptak is, és titokban holmiuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért hátráltak meg ellenségeik előtt, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valót. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mond. Szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondta az Úr Izrael Istene, kiirtani való van nálad Izrael, nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, még el nem távolítjátok magatok közül a kiirtani valót. Hogy a történethez egy kicsit közelebb lépjünk, ez a hadicselekmény Jerikó elfoglalása után történik. Jerikó elfoglalása után, amikor Józsuéval elindultak, átkeltek a Jordánon, és mentek elfoglalni azt a földet, amit az Úr adott, és a jerikói hatalmas várfalak, ugye 7-szer kellett körbe menni, aztán a 7. napon zengen is a többi, és ott egyébként egy érdekes mondat van előtte, hogyha valaki a történetet olvassa, ami nem mellékes, a 7. rész előtt, ugye ez a 6., 22. versben ezt olvassuk. Két férfinak pedig, akik kémkedtek azon a földön, ezt mondta Józsué, menjetek be annak a paráznanőnek a házába, és hozzátok ki őt és mindenét, ahogyan megesküdtett neki. Bementek tehát a kémkedő ifjak, és kihozták Ráhábot, apját, anyját, testvéreit, mindenét, kihozták egész nemzetségét. A kémek, akik bent voltak a városban, akik kikémlelték, Ráhábot megkegyelmeztek, és még ha valaki tovább olvassa, ki fog derülni, hogy az Úr üzenete is megjelent Józsuénak, a fővezér, angyal. Egy fantasztikus győzelem úgy, hogy a nép nem harcolt egy akkor bevehetetlennek tűnő, és valóban bevehetetlen, és sokkal korszerűbb hadiktechnikával rendelkező város ellen. Ebben a győzelemben vannak, és e város elfoglalásával kapcsolatban mondta az Úr, hogy amit ott találnak zsákmányként, azaz Úrnak szentelt. És ennek a történetnek a folytatása, ennek a fantasztikus történetnek a folytatása ez, hogy szemrevételezik a kémek Aj városát, és azt mondják, hogy sima ügy. És mégis vereséget szenvednek. És hogy olvastuk a 7. fejezet elején? De Izrael fiai hibát követtek el a város kiirtásakor, mert a Júda törzséből való Ákán, Kamri fia, az Abdi unokája, az Erak dédunokája elvette a kiirtani való dolgokból. Hogy is van itt a nyelvtani rész? Nekem ez picit furcsa volt, hogy egy emberről beszélünk, mégis ezt olvassuk, de Izrael fiai hibát követtek el. Egyetlen egy ember volt az, aki a bűn útját bejárta, mert itt is azt olvassuk, hogy meglátta, megkívánta, elvette. Megvolt az útja a bűnbeesésnek, amin vissza lehet fordulni. Ahogy olvassuk is, hogy mindenki a maga kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. A kísértés pedig bűn szűr, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ez egy út. A bűn nem olyan, hogy ránk ugrik, és puff, ott van. Van idő megállni, van idő visszafordulni. Itt is ezt a képletet látjuk. De nem állt meg egy ember, és ha belegondolunk abba, hogy az a Józsué, aki korábban, mikor kikémlelték Kánaán földjét, ő volt az, és másik társ, aki azt mondta, hogy az Úr kezünkbe adja őket, az Úr győzelmet fog adni, hittel erős, és ő Mózes utóda szinte összeomlik. Azért, mert Izraelnek híre volt a kánaániak előtt. Egy olyan nép, akivel az Úr van, az igaz Isten, és olyan csodákat tesz, hogy egyik nép sem áll meg előtte. Itt van Jerikó története, és utána gyengének vélt város megfutamítja őket. Oda a kánaániak félelme, és jogos Józsuénak az a rettegése, hogy eltörlik őket a föld színéről. Egy sokkal modernebb haditechnikával rendelkező nép, hiszen ők ugye Egyiptomból jöttek, nemrég rabszolganép volt, stb. Tehát nem olyan úgymond fejlett társadalomban voltak, mint azok az országok, amelyek felé mentek. Egy ember majdnem megfordítja a történelmet. És ez a kép azért van kint, mert nem szőnyeg szélére állították Ákánt, hanem kiirtották maguk közül, megkövezték őt, családját s mindenét. Talán sokszor jobb az új szövetséget olvasni, ahol ilyen dolgok nem történnek, de fölvetődik a kérdés, hogy ennyire más az Ószövetség Istene, meg az Új Szövetség Istene? Rövid válasz, hogy nem. A bűnt ugyanúgy gyűlöli. És ez az a harag és ítélet, ami Jézus Krisztus sújtotta a kereszten. Nem a szögek fájdalma, emberileg ott volt az a fájdalom. Az Istennek a bűn iránti haragja helyettünk. Nem változott Isten bűnhöz való hozzáállása. A kegyelem idejében vagyunk, de a bűnhöz nem változott meg a hozzáállása. És éppen ezért fontos az Ószövetségnek ilyen témáiról is beszélni, azt gondolom, mert most egy stratégiai csapatgyűlésen vagyunk együtt. Az Isten tisztelet az is. Nem elmepallérozás, hanem egy stratégiai csapatgyűlés. Melyik hatékonyabb, mondjuk vegyük egy ilyen jó átlátható dolgot, futball. Ha focisták a frizura katalógusokat nézik, és avval töltik az idejüket, hogy hogy néznek ki jobban, és milyen extra sérókat tudnak belőni. Vagy ha az ellenfél videóit nézi, és megérti a taktikáját, és az ellen törekszik, hogy azt legyőzze, és afölött győzedelmeskedjen. Ezért az Isten tisztelet sem egy ilyen lelki frizura nézegető katalógus ajánló alkalom, hanem az ellenség taktikájának a felderítése. És az ellenségnek az egyik taktikája az az, hogyha egy közösség meghivatott Istentől egy célra, akkor elég néhány tagját annak célba venni. És nézzük majd meg, hogy miért. Erről már volt szó, hogy Izrael fiai az egész közösségre vonatkozik. Hűtlenül bántak, pedig csak egy ember vétkezett a csapatból. Aztán az emberi rész, velünk volt az Úr, és szemmel megmérve és ismerve a saját népet, lehet egy mérleget vonni, kevesen vannak az ellenfelek. Nem olyan nagy kaland, legyőzhetjük mi azt. Meg tudjuk oldani. Egyébként a számok ott az igeversek sorszáma a 7. fejezetben. És ez a saját felbecsülés, ha az emberi oldalt nézzük, akkor a látszat, mert nem arról szól, hogy az ellenség mekkora méretű, mert milyen haditechnikával rendelkezik. Sokkal összetettebb ennél, hogy hogy lehet legyőzni a másikat, ha harcról van szó. Emberi szemmel nézték meg, nem az volt a kérdés, hogy az Úr mit mond, hanem az, hogy kevesen vannak. És ebből a verességből adódik az, hogy Ekkor valósággal megdermedt a népszíve, és elvesztette minden bátorságát. Történik egy ember életében valami, ami elfér, az az én kancsóvizem, elvileg a sok mellett, mint a kínai mennyegzőnél, és mégis óriási kihatása van. És amikor egy nép, aki hittel elindul egy útra, akár Aj városának elfoglalására, vagy Jerikóira, vagy az emberi szívek Krisztusnak bevételére, a misszióra, a szolgálatra, arra a küldetésre, amire küld a mi Urunk, és lelkesen megyünk, és imádkozunk, és böjtölünk, és tervezünk, és máshogy alakulnak a történetek, nem mind ahogy várjuk, de mégis ahogy a szívekben ott mozog. És kérdések jönnek, hogy akkor mégsem működik ez? Még sincs velünk az Isten? Mégiscsak elküldött, de ebbe a világba lehetetlen elvégezni azt a harcot, amire meghívott. Akár egy ő esetükben az Aj városának az elfoglalását, vagy itt az emberi szívekhez jutást, vagy lelki gyógyulások elérését, megújulások, megtéréseknek a munkálását, és megtorpannak. És Józsué mondja ezeket a szavakat, az a Józsué, aki egy fantasztikus hitű fiatalember volt, egy fantasztikus hitű vezetője a népnek, és Mózes utóda. Jaj, Uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bárcsak úgy határoztunk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Amikor elindulunk lelkesen, harcolva egymásért, megtérésekért, megújulásokért, házasságok rendbejövéséért, életek rendbejövéséért az Úr előtt, és egészen máshogy alakulnak a dolgok, akkor lehet, hogy fölmerül a kérdés, hogy nem a Jordánon túl kellett volna maradnunk, hanem a gyülekezet falain belül is jó maradni. Jó hallgatni igehirdetéseket, jó tanításokat hallgatni, jó esetleg nagyon mély bibliai összefüggéseket, mély teológia tanúságokat hallgatni, de ennyi elég. Mert a harcmezőn utat kudarcot vallottunk, vagy vallunk. Érdemes-e csinálni ezt az egész történetet? Nem lenne egyszerűbb inkább nem a küldetésbe menni, és bevenni azt az országot, amire meghívott az Úr, hanem otthon maradni. Bárcsak úgy határoztunk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Nem biztos, hogy be kellett volna lépni abba az országba, ahova az Úr küldött minket. És egyetlen egy embernek az engedetlensége, az egy korsó kis vize, amit betöltött, hogy föllazítson valamit, ilyen hatalmas következményekkel járt. És az Úr szól Józsuéhoz, miért fekszel ott arccal a földre borulva? És mondja, hogy nagyon egyszerű a képlet. Vétkezett Izrael, megszegték szövetségemet, amelyre köteleztem őket. Ebbe a szövetségbe beállt a nép. Józsué volt az, aki mondta, hogy választhatok még ma, hogy kit akartok követni, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Választás volt. Aztán így folytatódik, azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és ezért futamodtak meg ellenségeik elől, mert utolérte őket az átok. Büntet Isten? Megint csak a vetés és aratás törvénye. Isten elmondta azt, hogy ha ezt teszed, ez lesz a következménye, ha azt teszed, az lesz. Sőt, Mózes 5. könyvének a végén, ahogy Mózes a nép elé adja az áldás és az átok útját, lehet választani. Ezek választások voltak. És a nép azt mondta, hogy igen, erre megyünk. Aztán 13. versben nem tudtok megállni ellenségeitek elől, még el nem távolítjátok magatok közül a kiirtani valót. Az akadályt nem lehet megtűrni. És hogyha egy akadály ott van, akkor lehet, hogy elfér még egy, harmadik, negyedik, és végül annyi minden akadály van annak a népnek az életében, aki meghivatott az Istentől győzelemre, harcra, de győzelemre, hogy abszolút harcképtelen lesz. Túl radikális Isten? Radikálisabb az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben? Ha Jézus váltság halálára, kereszt halálra gondolunk, és ahogy a bűnhöz hozzáll Isten az Új Szövetségben is, nem változott a hozzáállása. És ugyanúgy, ahogy a kínai mennyegzőn, ahogy a kánai mennyegzőn, ott volt a mondat, amit mond, megtegyétek. A kánai mennyegzőn ezért működött a dolog, mert amit mondott az Úr Jézus, azt megtették, és a vízből lett bor. A kínai mennyegzőn azért nem működött a dolog, mert amit mondott a házigazda, azt nem tették meg. Nem bonyolultabb ez. És az Úr Jézus nem véletlenül kérdezi ezt. És azért mondom, hogy kérdezi, és nem számon kéri, mert a tanítványaihoz szeretne szólni ezáltal is. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? És ha tovább gondolom ezt a mondatot, akkor mondhatná azt is, hogy nem nekem van erre szükségem. Én az Atyától jöttem, és az Atyához megyek. A jobbjára ülök. Feljebb emelve minden hatalomnál, Istenként, dicsőségben. Nem hozzám tesztek valamit. A végtelenhez, a mindenhatóhoz. És nem tudom hátul mennyire látszik, de valahogy sikerült, hogy összehozni a képet, hogy fönti kancsóból víz folyik, és azon a kézen keresztül meg valami piros folyadék. Jézus kezében alakulnak át a dolgok. És az is, amit mi azt mondjuk, hogy kevés lenne, tudunk vinni olyat Istennek, amit ő meg tud áldani. De akkor azt tesszük, amit mond. De ne felejtsük el, az, hogy akár itt ülünk ma ebben a gyülekezetben, de az egész hitünk, kereszténységünk, Jézussal járásunk, az alapja ez, ha valaki én utánam akar jönni. Másokra nem vonatkozik. Aki én utánam akar jönni, mondja az Úr Jézus, az nem megfelelésből fog jönni, hanem az Atya szeretete vonza, aki megérti, hogy a kereszthalálban Isten a bűnre lesújtott, azzal a haraggal és igazságossággal, ahogy ő ezt meg kellett, hogy tegye, hogy mi megmenekülhessünk. És innentől kezdve nem megfelelés Jézus szeretni. Ha valakinek elég a megtérésben és a bemerítkezés után az örök élet, de nem szereti Jézust, szeretni valakit azt jelenteni, hogy vágyódom utána és keresem vele kapcsolatot, akkor az nem értette meg a kegyelmet. És annak kínszenvedés ez a mondatot, hogy tenni kell. Legközelebb. Egy emberről olvastunk ma, aki azt gondolta, hogy abban rengeteg kincsbe, nem kis településről, faluról volt szó, nem fog látszani, hogyha valamit eltesz. De az Istennek volt szentelve, tehát Istent lopta meg. Ez volt a kudarc oka akkor is, mikor az ember úgy gondolja, hogy meglophatja Istent idővel, bármivel, ami alapvetően az övé lenne. A gondolkodás ott volt, és ez az ellenség stratégiája. Lehet, hogy Ákánban is fölmerült az az örök kérdés, amit a sátán sugott az első emberpárnak is, pontosabban Évának. És szerintem minden kor emberének a kérdése, akár egy Isten tiszteleten is. Csak ugyanazt mondta az Úr. Csak ugyanannyire komolyan kell venni. És valahol ennek a gondolkodásmódnak lehet a gyümölcse az, hogyha egy keresztény templomból lesz mondjuk egy más vallás temploma, akkor az ember azt mondja, az a lényeg, hogy az imádság folytatódik, és az épület megmarad. Ez a lénye Krisztusnak? És a bűn nem magánügy. És hadd legyek nagyon gyakorlati és konkrét. Van egy gyülekezet, tegyük fel, jó? Amelyik ég, lángol, lobog a misszióért. A misszió nagyon drága dolog manapság. Az, hogy az evangélium elhangozzon, hamar és egyszerűen meg lehet oldani. Szoktam mondani, én is, ha valakire ráfekszek, az meg fogja hallgatni. Nem sok esélye van. De az evangéliumnak nem elhangozni kell, hanem szívbe juttatni. És az egy másik történet. És ez áldozat és lemondás, és imádság, és böjtölés, és harc, és szellemi harc, és sok-sok minden. És akkor egy közösségen belül sikerül a sátánnak valakit vagy valakiket megtéveszteni a tagok közül is, akkor a harcosok, akik a missziómezőn lehetnének, visszajönnek a kórházba a beteget ápolni. És mi mindig imádkozunk, és mindig böjtölünk, és mindig beszélgetünk, és mindig lelki gondozunk, és ennek is megvan a helye. De amikor egy közösségben túl nagy erőforrást veszel, az állandó lelki gondozás és a helyre rakás azért, mert nem mindig sikerül megtenni azt, amit az Úr Jézus mond, hogy nekünk jó legyen, és ez látszik, ha nem tesszük meg, akkor rossz lesz. Akkor ugyanaz játszódik le, mint Ákánnal kapcsolatban, hogy valamit kihagyott az Isten dolgaiból, vagy megideologizálta máshogy, mert a sátán meggyőzte, bele fog ez férni, de hat a környezetre. A bűn nem magánügy. A bűn erőforrás, elvonás mások megmentéséből is. Lehet ezt csinálni, és lehet egy nagyon kedves és aranyos gyülekezet, amelyik nagyon sok energiát fordít erre, és kell is, hogy legyen, de az egyén felelőssége ott van, hogy ezt is tudni kell ebben a történetben. Hogy amíg én abban az állapotomban vagyok, ami Istentől eltávolít, és belekerülhetek én is. Tehát nem úgy mondom, én is. Csak nem mindegy, hogy akarok-e kijönni belőle, és mondjuk adok magamnak 2 hetet, hogy rendbe jöjjek, vagy az állapotom igazolására gyűjtök magam mellé embereket. És akkor el vagyunk 1/2 évig, 1 évig, sokáig. És a gyülekezet ugyanúgy, mint Józsuén azt mondta, hogy kár lett volna kijönni, vagy kár kijönni, otthon maradni, mert ez így nem működik. De működik az Isten szabadítása, működik a bűnbocsánat, a felszabadítás, az új élet kezdésének a lehetősége. Csak az az érthetetlen mondata az Úr Jézusnak így nyer értelmet, hogy 38 éve beteg embertől megkérdez, hogy akarsz-e meggyógyulni. Nem mindenki akar meggyógyulni, mert van egy jó válasza arra, hogy miért van abban, amiben van. Izrael népében nem adott más utat Isten, a leszámolás útját adta, radikálisan szakítani abból, hogy ami gátolja az Isten országának a győzelmét, ami gátolja azt, hogy amiről Isten beszél, azt megélje az a közösség. És ez sokszor az, hogy egyszerűen elhisszük Jézusnak, amit a kereszten mondott, hogy elvégeztetett. És ez elég. És ebből tudunk táplálkozni, és ebből tudunk erőt meríteni, és ebből tudunk győzni. És a mai fókusz pont ez, hogy ez a sátán stratégiája. Csak ugyanazt mondta az Úr, bele fog az férni. Aztán egy közösség, ami meg van hívva örömre, háladásra, győzelmekre és erőre, nem ez a stílus, hogy akkor nekiállunk és most megyünk végig, bejárni az utat, de az úton ilyeneket is ad az Isten az ő népének. De néha magunktól vesszük el, és amikor ünnepelni akarunk, és meg akarjuk bontani a boroshordókat, számítva, hogy ebből most bornak kéne jönni, akkor az folyik ki belőle, amit összehordtunk. És ez az a megtévesztése a sátánnak, amit a mai korban is beszeretne vinni az én életembe is, a kereszténységbe is. És azért beszélek ezekről, mert nem lehet lájtosabban beszélni. Minden nap döntések elé állunk, és egyre inkább most szintén egy keresztjén egyháznak lesz egy világkonferenciája, ahol a nyugat és a keleti álláspont ütközni fog abban, hogy a párok a nemek kapcsolata, az egyházi szolgálata és az egyház általi házasodás engedélyezését bevezessék, vagy nem. És sorolhatnám. És ez nem fog megmenteni azt, hogy azt mondod, hogy a szeretetvárhoz tartozom. Az fog megmenteni, hogy Krisztushoz tartozom. Az ő vére fog megmenteni. Az, amikor a szívben ott van, hogy az Isten igazsága a bűnért járt volna a büntetés. Az Isten a haragját az ő fiára vetette helyettem. És megmentve vagyok. De ez a megmentettség nekem nem egy jegy a mennybe, hogy majd megyek, hanem egy élő kapcsolat avval a Krisztussal, akivel vágyom itt is együtt lenni, és mennyire vágyom majd abban az országban, ahol tarthatok, az ő kegyelmével együtt lenni vele. Úgyhogy ez egy stratégiai egyeztetés volt a ma is. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, és amikor akár én is, tehát szó szerint Gulyás János most nem egy példa, az ákánság gondolatába jutnék, gyertek és mentsetek meg. Nem azért, mert lelki pásztor vagyok, azért is, mert testvéretek vagyok, és az úton levő harcostársatok vagyok, hatok a környezetre. Mert ha el is tévednék, itt jön be a testvéri szövetség, hogy emlékeztetni, mi az az ország, ahová tartunk, és mennyivel másabb kincseket lehet nyerni, mint amit ez az ákán is akkor lenyúlt. És szabad megtérni, megújulni, megerősödni. Ma is. Akarja valaki ezt? Gábor, átadom a szót. Én erre a részre egy áment mondok. A gyülekezet is?